kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. A mai műsorban két izgalmas lélektani terület találkozásáról, két szakember közös munkájáról lesz szó. Hogy nem csak a külső vonásainkat, a testalkatunkat, a színeinket örököljük szüleinktől, hanem lelki hatásokat is, hogy hordozzuk akár generációkon át családunk történetének lenyomatait, azt a transzgenerációs kutatások régóta képviselik. A mesék gyógyító erejéről az utóbbi időben szintén egyre többet hallunk, olvasunk. A meseterápia módszertana ma már széles körben ismert. Hogy mi módon szövi át az életünket a szüleinktől, nagyszüleinktől kapott lelki örökségünk, hogy miként hatnak ránk a felmenőink által átélt nehézségek, és hogy hogyan nyújthat segítséget ezek felismerésében, a gyógyulásban, a meseterápia. Erről beszélgetünk Vaskor Gréta család- és párterapeuta, meseterapeutával, és Mogyorósi Révész Zsuzsanna pszichológus, traumaterapeutával. Ugye a múltkori adásban arról beszélgettünk, hogy a transzgenerációs hatások, traumák mennyire átszövik egy-egy család és a saját történetünket is. Az emlékek, az őseink sorsfordulatai és kapcsolatai mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy milyen emberek leszünk, vagyunk mi magunk. És hogy mit adunk örökül a saját gyermekeinknek, tehát mit adunk tovább. A ti közös munkátokban, tehát a transzgenerációs hatások, illetve traumák és a meseterápia közös munkájában több ilyen rendszer szintű problémát vizsgáltatok. Ha jól emlékszem, akár 8-9-et is feltártál korábban, Gréta, és abból 3-at részletesen ki is dolgoztatok már. Miért pont ez a 3?
Az első a hiány. Azért a hiány témáját, mert onnan indultunk ki, hogy mivel indul egy ember élete, hogy van egy családja jó esetben, de legalábbis egy biológiai apja is anyja. De a mesék nagyon sokszor felhívják a figyelmet arra, akár a terápiákban is ezt tapasztaljuk, hogy nem mindenki indul teljes családból. És ez volt az az első téma, amit szerettünk volna kibontani, hogy milyen módon hiányozhat a szülő a gyerek életéből. És akkor én pszichológus szemmel ezeket az esetpéldákat hoztam, Gréta pedig a hozzátartozó meséket. Ez volt az egyik téma, igen.
Miben különbözik az a hiány, hogy elváltak a szülők, vagy miben más az a hiány, hogy nem is ismerte valamelyik szülőjét, hogy esetleg meghalt, vagy sosem tudták, hogy kicsoda. Ezek között vannak az árnyalatok között különbségek?
Mindig vannak különbségek, és mindig vannak egyénileg észrevehető különbségek is az azonos kategórián belül. De ami nagyon fontos hasonlóság, azt emelném ki, hogy rendkívül sokat számít, hogy a gyerek mikor tudja meg, hogy mi történt, és hogy ehhez milyen történetet fűz a család. Egyáltalán szóba hozzák-e, hogy valaki volt még a családban, aki már nincs ott. Akár egy testvér, akár egy nagyszülő, akár egy nagybácsi. Vannak családok, ahol letagadnak olyan családtagokat, akikhez valamilyen kellemetlen történet, vagy akár trauma fűződik. Persze ez később kiderülhet, de a legfontosabb hasonlóság az ezekben a történetekben a trauma szempontjából, hogy igazából az elferdített történetek és az elhallgatott történések egy titkot képeznek, aminek van egy nagyon komoly transzgenerációs hatása az utódokra.
Mi történik ilyenkor? Mi zajlik le a családban? Hogy működik az ilyen család, ahol elhallgatások vannak?
Gondoljunk bele, hogyha van egy titkunk, amiről nem szeretnénk, hogy mások halljanak bármit, az olyan, mintha egy falat húznánk magunk köré, és amikor az a téma felmerülne, vagy csak emlékeztet rá valami, elkezdünk másképp viselkedni. Bezáródunk, elfordulunk, kimegyünk, stb. Tehát megváltozik a viselkedése a titok hordozójának, és ez bármilyen furcsa is, nagyon hamar feltűnhet egy gyereknek, hogy van egy téma, amiről nem illik, nem szokás, nem szabad beszélni, vagy nem szabad kérdezni. Tehát például, ha valami a szexualitással kapcsolatban tabu a családban, és a kamaszodó gyerek kérdést tesz fel ezzel kapcsolatban, és látja az anya megsemmisítő reakcióját, hogy hogy kérdezhetsz ilyen hülyeséget, stb., vagy a szégyenét, akkor nagyon hamar megtanulja, hogy ez forrókása. Tehát ide nem megyünk. Tehát mindenképpen viselkedéses és metakommunikatíva észlelhető változás történik a családban, amikor a tabusított téma valamilyen módon előkerül.
És mit él át az, aki ennek elszenvedője, hogy előtte elhallgatnak, hogy a családban ez a működésmód?
Ha ez egy gyerekről szól, a gyerekekre nagyon jellemző, mert még abban az életkorban vannak, hogy egocentrikusan szemlélik a világot, nagyon gyakran magukra vonatkoztatnak valamilyen rossz dolgot, hogy rossz vagyok, mert ilyet kérdeztem. Rossz vagyok, mert egyáltalán eszembe jutott ez a dolog, vagy egyáltalán valami rosszat tettem. Nem értik, hogy miért, de kialakulhat bennük egy bűntudat, vagy akár egy szégyen is.
Amit aztán nem is tudják, milyen mélyen hordoznak.
Pontosan, magukban. És akár ezzel a témával összekapcsolva vihetik tovább.
Később ennek milyen hatásai lehetnek?
Hát például, ha maradunk ennél a bizonyos szexualitás témánál, akkor egy rendkívül erős szégyenlősség. És ami a kapcsolatokban, később a felnőtt kapcsolatokban problémát okozhat.
Maga sem tudja, hogy mitől
így
ilyen.
Van.
Válhat provokatívá is valaki egy ilyen környezetben.
Abszolút. De ez temperamentum kérdése is egyébként, hogy mit vált ki belőle, vagy akár milyen életkorban szembesül azzal, hogy valami ilyesmi történt.
Az én nagymamám egy ilyen nagy elhallgató volt, de mi nagyon közeli kapcsolatban voltunk, mert nagyon jó fej volt ugyanakkor, és azt tudom, emlékszem is rá, még nem jártam iskolába, és a barátnőimmel, akikkel egy házban laktunk, a kapuajban játszottunk, és hazajött a nagymamám, és én elépen derültem a kertajtóban, és föltartottam magam elé a kezemet, sörélye magasan, és elkiáltottam magam, hogy Heil Hitler, így köszöntem neki. Nem tudom, 5 éves lehettem, nem tudom. És úgy megrángatott, ő, aki soha nem emelt rám kezet, soha nem beszélt a holokauszról, ha az téma volt, akkor kiment a szobából. Erről nem lehetett, apám bátran beszélt mindenről, ő akkor elhagyta a terepet, és én sose tudtam, hogy hányadán áll ezzel a dologgal. És ahogy ott akkor megrángatott, szó nélkül, még ma is érzem a csontjaimban, én egy biztonságérzetre tettem szert. Tudtam, hogy igen, a nagyanyám akkor az apám pártjánál ebben a történetben. Az ő véleménye ugyanaz, még akkor is, ha ő elhagyja a terepet, amikor ez a téma szóba kerül. Erre mondtam azt, hogy lehet provokatív is egy gyerek. Egy életre megtanultam, hogy mit jelent ez a dolog.
És az az érzés, ami benned kialakult, tehát nem egy félelem szorongás volt, hanem inkább egy biztonságérzet, ami meg is erősíti, hogy igen, így igen. Lehet a másikból az érzelmeket kiváltani.
Igen, a helyére került nagyanyám. Egész addig szorongtam attól, hogy esetleg ő másképp gondolja, hogy az apám, amit mond, vagy képvisel. Hogy kapcsolódnak mindehhez a mesék? Hogy kerül képbe, hogy hozhatjuk képbe a hiánnyal, a hiányfeldolgozással kapcsolatban a mesék mondandóját? Ott nagyon gyakran van, sőt, szinte mindig valamilyen hiánytól szenved a mesehős.
Nagyon sok mese kezdődik így, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyasszony. Már is megjelenik a hiány, az apa hiánya. Mit kezd ezzel a történet, mit kezd ezzel a főszereplő, milyen örökséget kap ezzel. Valamikor ez nem lesz annyira fontos és hangsúlyos, viszont van olyan nagyon sok történetben, amikor bizony ez fontos és hangsúlyos lesz, hogy a szülő egyedül van, nincs ott a másik. Valamikor ott van a másik szülőtől egy varázstárgy, egy szimbólum, egy jelkép. Itt van, fiam, ez az apádnak volt a puskája, a kardja, az ingje, a lova, legyen a tied. Már is megjelenik az, a mese is mutatja, hogy itt kell valami kapcsolódás, a nem jelenlévő szülő és a gyerek között születik egy híd, egy örökséget kap, van egy pótlás. Az apa vagy az anya képe van olyan, amikor egy orsót kap a lány a meghalt jó anyától. Tehát valahogy ez tud pótlódni. De nagyon sokszor ezekben a mesékben bizony a hiány ott van. Például a mese hőse egy ponton, ami még kicsi gyermek vagy fiatal, fölteszi a kérdést, hogy anyám, volt nekem apám? Vagy apám, hol van nekem az anyám? Tehát megjelenik a hiány, megfogalmazódik a hiány, mert a rendszerből hiányzik. Akkor nem hiányzik, ha azt mondja az özvegy asszony, hogy fiam, volt egy apád, volt neki egy kardja, vadászmester volt, molnár volt, és itt az örökség, kezdjél vele valamit, tegyél vele valamit. Egyik oldalról van hiány, de mégis jelen van a rendszerben. De amikor a gyerek nem tudja, vagy nincs ott, akkor föltevődik ez a kérdés, és a mese ezt tanítja, hogy tegyük föl ezt a kérdést. Hogy hol van az én anyám, apám, hol vannak a testvéreim? Azt beszélik a faluban anyám, hogy nekem voltak testvéreim. Vagy ott száradnak a kis ingek. Kiék ezek a kis ingek? Azt fogalmazza meg ilyenkor a történet, hogy valahol ott mozog, hogy aki nincs ott a rendszerben, az legyen ott. Ezt keressük meg. És a mesehősök, nagyon sok mese erről szól, hogy elindulnak, és megkeresik az apjukat. Megkeresik az anyjukat, vagy megkeresik az eltitkolt, madárra átkozott, és ez már átkötődik majd a következő témába, testvérüket. Mert hogy mindenki, aki beleszületik a rendszerben, aki ott van a rendszerben, az rész, azt nem lehet kitenni, kitolni, eltitkolni, elfelejteni, bármit tett. Bárhogyan élt, az része annak a rendszernek, az erőforrásunk, az gyökerünk, az tápláló gyökerünk. És a mesék ezt is mutatják.
A mesében pótolni tudjuk az illető feltalálásával a hiányt. Ezt hogy tudjuk átültetni a valóságba, az életünkbe, a gyakorlatunkba? Uh-huh. Hogy pótolható? Mi módon pótolható?
Azt mondod, hogy a valóságban hogy lehet, és értem, hogy hova akarod ezt a kérdést tenni.
A mi valóságunkban.
De hogy a mesék is a mi valóságunk, mert hogy a mesét nem csak kapcsolati térben szinten lehet értelmezni, és igazából talán nem is arról szólnak, hogy egy eltitkolt apát, vándorbotot vegyünk a kezünkbe, tarisznyát, és elinduljunk Nagy Magyarországon, vagy Kis Magyarországon, mindegy városról városra keressük meg ezt az embert, hanem ott belül keressük meg. Tehát ezek belső apákról, anyákról, testvérekről szólnak. És ez maga a valóság, és tényleg szimbolikus utat mutatnak, hogy lehet visszahívni őket.
Igen, erre gondoltam, hogy tudjuk mi a szimbólumokat úgy érteni, úgy érezni, hogy az a bensünkben hasson és működjön, uh-huh. és ne egy külső történet legyen, ne egy mese legyen. És ez egy nagyon fontos mondat, szintén talán nálad olvastam, hogy a mese az nem mese, az valóság. Uh-huh. Hogy értsük ezt a mondatot?
Akkor mondok egy példát, hogy volt egyszer dolgoztam valakivel, és akkor dolgoztuk föl a családjának a történetét. És azt mondja, hogy ponton most jut eszembe, mikor a genogrammal dolgoztunk, az apámnak volt egy fia. Mondtam, izgalmas, akkor neked van egy testvéred, egy bátyád? Nem, az apámnak van egy fia. Tehát innen indultunk, ebből a helyzetből, ebből a távolságból. És hát ez hívott, hogy mondjuk adjak neki egy történetet, és azzal együtt kapcsolódjunk, feldolgozzuk, átéljük, és a folyamat végére el tudta mondani többek között azt, hogy igen, nekem van egy bátyám, akit nem láttam még, nem ismerek, de azzal, hogy én elismerem, tehát ezzel a mondattal, hogy nekem van egy bátyám, ezzel tulajdonképpen már élővé is válik ott, abban a belső térben, megkapja a helyét, van egy neve, van egy szerepe.
Milyen hatásai vannak annak, ha például az életünket így éljük, hogy vannak eltagadott, letagadott, nem létező rokonaink?
Akkor vagyunk teljes potenciális erőnknél, hogyha a hozzánk kapcsolódó mindenféle érzelemmel, ami bennünk keletkezik, és mindenféle hatással kapcsolatba tudunk lenni. Na most, ha ezt családi környezetben nézzük, ahogy mondta Gréta is, tulajdonképpen akkor vagyunk elég erősek, ha minden hozzátartozónkkal meg tudunk élni valamilyen érzelmet, és ezt szabad. Tehát ha valaki nincs bent a családban, akkor egyszerűen nem tudjuk megélni azokat az érzéseket, amik vele kapcsolatosak, vagy le vannak tiltva bizonyos érzések valakikkel. Például egy féltestvért, aki egy másik szülőtől van, nincs megengedve szeretni ebben a családban. És akkor ott van egy határ, egy fal, hogy nekem utálnom kell, vagy haragudnom kell rá.
De és ha nem ismerem, nem is tudok róla, hogy létezik, akkor is hat.
Ezt nem lehet vizsgálni, hogy akkor hat-e, mert ha nem tudom, akkor nem lehet mit vizsgálni. Én is csak történetet tudok erre mondani, hogy éppen dolgoztunk az egyik kliensemmel valamilyen traumáján, családi traumán, egy transzgenerációs traumán, és elment egy konferenciára, ahol találkozott egy hasonló vezeték nevű, hasonló korú emberrel. És hihetetlen a történet, de kiterítették, hogy mindkettőjüknek ugyanaz az apja. Ez csak egy nagyon érdekes egybeesés, tehát még a fényképet is meg tudták mutatni, tényleg ugyanarról az emberről volt szó, de az én páciensem nem tudott róla, hogy neki van egy féltestvére. Nem is lehet azt mondani, hogy akkor ez benne addig, míg nem tudott, milyen hatást váltott ki, hiszen nem tudott róla.
De lehet, hogy a szülő, az apja tudott, az viszont már hat a gyerekre.
Az viszont már hat a gyerekre, hogy van ott egy tiltott rész. De az is nagyon érdekes egybeesés, hogy épp a terápiás munka kapcsán történt egy ilyen találkozás, tehát olyan, mintha visszajöhetett volna valaki a családba.
És az hogy működik, és hogy hat, hogyha a szülő tudja, hogy van egy eltitkolt rész, de titokban tartja?
Iszonyú nehéz. Azért, mert egy eltitkolt gyerek, bármilyen szülőnél is, rengeteg lelkiismeret furdalással jár. Egyáltalán miért nem tudom felvállalni ezt a gyerekemet? A lelkiismeret furdalása, bűntudat, az mindig kompenzációhoz vezet. Tehát olyasmiket csinálok, amit egyébként nem tennék, vagy az egyik gyereknek, vagy a másiknak, akit eltitkoltam. Tehát, hogy mindenképpen változtat a normál viselkedésen, a normál mederből kifolyik a folyó. Extra energiát igényel.
És a megélést, annak a szülőnek a mindennapjait.
Így van, pontosan.
Meg ha egy gyereket el lehet titkolni, visszatérve az én történetemre, ott az anya miatt volt ez, mert ő nem fogadta el az előző kapcsolatból való gyereket, de ha egy gyereket el lehet titkolni, tehát, hogy ki lehet tenni a rendszerből, akkor ott nem tudatosan, de fölmerül a kérdés, hogy akkor bárkit ki lehet. Van. Engem is. És mit kell azért tennem, hogy engem ne lökjön ki, mondjuk az anyám vagy az apám, mert hogy tulajdonképpen ennyi ki tenni valakit a rendszerből. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex, nagyon sok hulláma van ilyenkor a titoknak. Rengeteg hulláma van. És itt például a korábban említettnél meg kellett dolgozni azt is, hogy akkor ő az anyával nem lesz lojális, hogyha az apja gyermekét elvált, tehát nagyon-nagyon bonyolult, nagyon sok lépcsőfoka van ennek.
Én egy olyan történetet ismerek, ahol az illetőt elhagyta csecsemő korában az édesanyja, az édesapja nevelte fel, majd amikor neki házasságon kívül született egy gyereke, ő sem vállalta azt a gyereket.
Így van. Ezek a...
Miért? Éppen akkor tehette volna jóvá?
Tudott róla egyébként, hogy őt elhagyta az anyja.
Hogyne.
Tehát ott van tudattalanul az a minta, hogy ezt meg lehet tenni. Tehát, hogy ez az élet része, hogy ott lehet hagyni egy gyereket.
És ez nem dolgozik? Nem üt vissza?
Dehogy nem. Hogy ne ütne vissza az ő életében. Tehát ezzel valakinek valamikor szembe kell nézni. De valószínűleg ő abban a fázisban tette ezt, amikor még nem nézett szembe mindezzel, hogy ez milyen hatással volt rá, vagy milyen hatással lesz a gyerekére. Na ez az a trauma ismétlés, amit már Freud is leírt, hogy tulajdonképpen van úgy, hogy a trauma túlélője a cselekedeteiben emlékszik a traumára, tehát megismerti azt, ami vele történt. Anélkül, hogy erre tudatos lenne.
És hogy lehet ezen változtatni? Hogy lehet ezt a hatást megszüntetni? Egy elszenvedett hiányt hogy lehet betölteni, pótolni?
Beszélni kell róla. Kapcsolódni kell valakihez, aki nyitott arra, hogy egyáltalán az ezzel kapcsolatos gondolataimat, érzéseimet el tudjam mondani. Meg kell figyelni, hogy milyen érzéseket vált ez ki bennem. El kell gyászolni, ami nincs, vagy ami nem volt, vagy amit elvesztettem. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy addig, amíg nem ismerem el, hogy valami trauma volt, tehát valóban problémát okozott, addig nem tudom elgyászolni, de amíg nincs gyász, nincs gyógyulás. És utána indulhat meg a gyógyulás.
A gyógyulás ugyanazt jelenti, amiről az előző adásban Igen. is beszéltünk, hogy egyfajta megkönnyebbülés, mintha egy zsákot tennék
van,
le.
Pontosan, mintha lezárhatnék, bezárhatnék magam mögött egy ajtót. De jó érzéssel zárhatom be azt az ajtót, hogy itt elvégeztem a dolgomat, mehetek tovább.
Akkor is, hogyha tevőlegesen senki felé nincs jóvátétel? Tehát én magam nem teszem jóvá, amit esetleg elkövettem?
De azt mindenképpen jóvá kell tenni. Tehát meg kell érteni, el kell gyászolni, és lehetőleg jóvá kell tenni. Nem biztos, hogy mindent jóvá tudunk tenni, mert lehet, hogy már nem is él az, akivel kapcsolatban mi elkövettünk valamit. De belül jóvá lehet tenni, belül is el lehet mondani azt a már nem élő, nem tudom, hozzátartozónak, rokonnak, hogy nagyon sajnálom, ami történt. Egyébként van egy nagyon érdekes gondolata a buddhistáknak arról, hogy a bűntudatnak van-e értelme, vagy nem. Nagyon szeretem ezt a gondolatot, mert ők azt mondják, hogy a bűntudat arra jó, hogy fogd fel, hogy valamit nem jól csináltál. És miután ezt felfogtad, és megígéred magadnak, de tényleg, hogy ezt többet nem fogod elkövetni. onnantól elengedheted a bűntudatot.
Igen, mert a buddhizmus az egy szándék etikára alapul, tehát hogy hisz a megjavulásban.
Pontosan. Hogy ne cipel tovább, hanem egyszerűen határozd el, de hát ebben meg legyél kitartó, hogy nem viselkedsz többet így.
És ha te vagy, vagy én vagyok az elszenvedő, hogy bocsáthatunk meg? Hogy engedhetjük el ezt a hiányérzetet?
Csak is gyásszal, nem tudok mást mondani. El kell fogadni azt, hogy ez történt. Igen, nem biztos, hogy látjuk az okokat, hogy miért pont velünk történt ez meg. Nagyon sokszor az áldozatoknak az a legnehezebb, hogy teljesen igazságtalannak élik meg, és sokszor tényleg igazságtalan, ahogy a mi szemünkkel ránézünk a történésekre. És azt elfogadni, hogy igen, ez előfordulhat a világban, de nem csak erre koncentrálni. Tehát nem úgy tekinteni a világot, ami full igazságtalan, hanem hogy vannak olyan emberek, és vannak olyan kapcsolatok, amik biztonságosak, és ahol jól érezhetem magam, és ahol nem fognak elárulni. Tehát ez egy nagyon fontos lépés.
Ebben a gyógyulásban a mese hogy tud segíteni? Milyen mesék segíthetnek ebben?
Hát nagyon-nagyon-nagyon sok mese, és miközben Zsuzsa beszélt például a jóvátételről, eszembe jutott egy-két mese, ahol ritkán van ilyen, de ahol a szülő oda tud állni a gyerek elé, és azt mondja, hogy sajnálom, rosszul tettem. A mesék nagyon rövidek, nagyon sűrítettek, de hogy vannak a mesékben is erre példák, amikor egy apa a Farkas Szempillái mesében úgy hiányzik, hogy igazából nem védi meg a lányt, van, de a pusztító anya teréből nem tudja kihívni, nem akarja, nincs jelen.
Hát ez egy abúzusnál nagyon gyakori
értelemben. És történik, ami történik ebben a mesében, hosszú-hosszú a történet, és a mese végén az apa megjelenik, rongyosan, szegényen, és oda tud állni a lánya elé, és azt tudja mondani, hogy sajnálom, amit tettem. Itt meg tud történni a mesében például az egymásra találás, az elfogadása ennek a sajnálatnak, és akkor újra tud rendeződni.
Tehát, és ha olyan bűnt követett el valamelyik felmenő vagy rokon, ami nem megbocsátható, ami nem könnyen
ilyen
megbocsátható.
Ilyen is van, akkor most csak egy mesecímet mondok, és ebből szerintem mindenki fogja tudni, és nem bontjuk ki a történetet. A király, aki a lányát kívánt a feleségül című mesék, ebből nagyon sok változat van. Ott a mese nagyon egyértelmű, hogy mit kell tenni. Időt nyerni, megerősödni a meneküléshez, és elmenni, elmenekülni. Ott van egy nagyon mély lelki, egzisztenciális szétesés, lecsúszás, és utána abból újra felemelkedni. Tehát tulajdonképpen ez a forgatókönyve. Nem minden esetben szól, sőt, nagyon sok esetben nincs megbocsájtás, tehát nem a megbocsájtáshoz visz el a mese, hanem hogyan tud valaki kilépni, elmenni, és újra felépíteni önmagát, az ön igaz valóját biztonságban, erőben.
Ezek az utak, amit most felvázoltál, ezek milyen időtartam alatt valósulnak meg? Ezek hetek, hónapok, évek, esetleg már a terápia után hatva történik meg ez a rendeződés, vagy soha nem történik meg bizonyos esetekben?
Ez nagyon-nagyon függ attól, hogy valaki... mondjuk az egészséges én része, akivel tudunk dolgozni, az mennyire elérhető, aktivizálható, mobilizálható, milyen korban érte őt a életkorban az a történés, trauma, egyszeri, ismétlődő. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindentől függ, és ezek lehetnek akár. Hát ritkán hetek, azt gondolom, tehát hogy ez egy hosszú folyamat is lehet.
Egyébként a traumaterápián kapcsán is ugyanezt meg tudjuk állapítani, hogy mik azok a változók, amik befolyásolják, hogy meddig fog tartani egy traumaterápia. És az egyik az életkor, amikor történt a trauma a személlyel. Minél korábbi életkorban történik, annál mélyebb lehet a sérülés, azért, mert az idegrendszer fejlődésébe szinte beleíródik az idegrendszerbe egy esemény, egy mintázat, és különösen súlyos, ha az ismétlődő. Egy másik nagyon fontos változó, hogy ki okozta a traumát. Minél inkább egy közeli személy, akiben megbíztam, tehát családtag hozzátartozó, annál nehezebb helyrehozni a történéseket. Minél inkább egy véletlen eseménynek köszönhetően egy baleset, annál gyorsabban fel lehet belőle épülni. Tehát tulajdonképpen a legsúlyosabb a bizalomvesztés, azt a traumát a legnehezebb helyrehozni. Én azt tapasztaltam, hogy ha valaki 20-30-40 éves kora körül kezdi a terápiát, nagyon szépen fel lehet építeni egy jó személyiséget. később is, csak sokkal nehezebb, és sokkal tovább tart.
Mert kevésbé vagyunk rugalmasak?
Kevésbé vagyunk rugalmasak, meg mert annyi mindent csináltunk azzal a rossz mintázattal életünkben, hogy túl sok a következmény, de egyszerűen ránk nehezedik, mint egy hegy.
Azért hallgatom ezt némileg szomorúan, mert azt viszont nagyon sokszor halljuk, hogy ahogy múlnak az évek, évtizedek, és idősödünk, egyre inkább ránk ül mindaz, amivel nem küzdöttünk meg, amit nem dolgoztunk fel. Tehát ez egy rendkívül nehéz, súlyos időskort, idős éveket eredményezhet. Idősnek lenni önmagában sem könnyű helyzet, pláne ha még egészségi problémákkal is társul. Hát még egy megoldatlan csomaggal együtt élni. Mi a remény 60 pluszban, 70 pluszban?
Mindig van remény, tehát amíg élünk, van remény, és amíg épp az értelmünk, addig érdemes is elkezdeni ezt a munkát. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokat tud segíteni, ha megtanulunk együtt érezni önmagunkkal. Tehát, hogy nem csak azt nézni, hogy mi az, amit rosszul csináltunk, hanem valahol megérezni magunkban azt, hogy ez nekünk is fáj, és nekünk is nehéz, és nekünk is rossz, és valószínűleg nem azért tettük, mert gonoszak voltunk, hanem egyszerűen így tudtunk cselekedni. Tehát ez az együttérzés, mint elsődleges segítség, ez nagyon fontos lehet a terápiában. És aztán lassan-lassan, fokról fokra lehet feldolgozni ezeket a nehéz történeteket. Volt olyan kliensem, aki 70 éves volt. Uh-huh. És szépen lehetett vele dolgozni, és jobban lett. Nyilván nem lett fiatalabb, meg nem lett kevesebb az életében a történet, a rossz történet, de valahogy a hozzáállása megváltozott.
Miben különbözik a sajnálat és az önsajnálat? Mert a gyász odáig rendben van, de hát a gyászban el is lehet akadni.
Nincs benne aktivitás az önsajnálatban, tehát konkrétan beleragadunk abban, hogy szegény én, akivel ez történt. Tehát tulajdonképpen ez az áldozat szerepben való elmerülés. Itt nincs aktivitás. Mindenképpen kell, hogy aktiválódjunk, mint ahogy a trauma, amikor megtörténik velünk, attól trauma, hogy nem tudunk aktívan megküzdeni. Tehát lefagy bennünk az energia. Ezt kell újra élővé tenni, ahhoz, hogy meg tudjunk küzdeni.
A másik nagy téma, amiről beszéljünk, mert nektek is témátok, a hiány után az átok. Nagyon meseszerű már a megfogalmazás is. Mit nevezünk, mit nevezhetünk ebben az olvasatban átoknak?
Igen, az átok az egy elég archaikus szó, és úgy gondolhatjuk, hogy ilyen balladai területre tud minket vinni. De hogyha jobban körülnézünk magunkban, vagy magunk köré, akkor a kimondott szó az teremt. Az teremt jót is, és teremt rosszat is. És amit kimondunk, az nagyon erősen tud hatni. Nem mindegy, hogy mikor, ki mondja, hogy mondja. De nagyon-nagyon erős hatása tud lenni. És bizony szülőként el tudja hagyni a szánkat egy-két átok szó is. Nem is gondoljuk, hogy átkot mondunk.
Például.
Lusta vagy. Olyan vagy, mint az apád. Olyan, mint a nagyapád. Ja. Nem viszed semmire. A mi családunkban a nők ezt nem csinálják. Ez is átok tulajdonképpen.
Igen.
Mert nem azt mondja, hogy a mi családunkban a nők ezt is tudják csinálni, erre is képesek, hanem ezt nem teszik. Így nem viselkedünk.
Hát, vagy a férfiak mindig elhagyják a nőket.
Meg részek disznók.
Igen, ne is gondolj arra, hogy neked sikerülni fog.
Képzeld el, hogyha ezt mondjuk a fiának mondja. És a lányának, bárkinek, mind a kettőnek mondhatja. Milyen program indul el a fejében? Milyen gondolat? Ezek a hétköznapi átkaink. Ezek teremtő erővel bíró mondatok és szavak. És mi van, hogyha ezt az átkot a szülő mondja, vagy valaki nagyon közeli személy, akkor ez bizony megfogan, mondja a mese, és amikor az anya fölkiált, hogy ó, mit káráltok itt, miért nem változtok, ha más nem csókává. És akkor a lányok bizony csókává változnak, és hús, elrepülnek. Ez megint mesei kép, szimbólum, és azt mondjuk, hogy jó, persze a mesében van. De hogyha dolgozunk ilyen történetekkel, vagy akár önmagunkban nézünk, vagy körbenézünk, bizony vannak ilyen elátkozott részeink, akik valahova messze vannak száműzve, nem úgy működnek. Ha azt mondjuk, hogy lusta disznó vagy, akkor előbb-utóbb lesz egy rész, hogyha azt olyan mondja, és olyan jó időben, jó helyen, hogy lesz egy lusta disznó részünk, elnézést a disznóktól, mert nem lusták. Tehát, hogy elkezd valami olyasmivé válni. És hogyha azt mondják, hogy ne egyél, mert dagad disznó lesz belőled, ilyet is hallott, hallottam, akkor lehet, hogy vagy elkezd nagyon növekedni, vagy éppen, hogy nem fog enni, és a másik véglete lesz. Tehát, hogy elkezd valahogy ez az átok szó hatni. És elkezd nem úgy működni, hogy igazából amilyen lehetne, amilyen ott van benne, mint lehetőség.
Ilyesmiből az ember nem fordul terapeutához.
Aki terapeutához fordul, ott nagyon hamar kibonthatók ezek a mondatok, amik egyébként már a belső kritikusnak nevezett én részből hangzanak. Tehát tulajdonképpen beépülnek ezek a mondatok belénk. Ez lesz a mi belső kritikusunk, a belső anyánk, apánk, bárki, aki minden helyzetben, ahol csak egy kicsit is szorongunk, például teljesítményszorongása van valakinek, azt mondja, hogy meg se próbáld, úgy se fog ez neked menni. Vagy bármi más ilyen mondatot. Szóval, hogyha terápiába jön valaki, ez nagyon hamar felfedezhető, hogy nehéz helyzetekben, krízis helyzetekben mik azok a belső gondolatok, amik megszólalnak benne. És ez egy olyan relevanciával bír, mikor ráismer. Tehát meg szoktuk kérdezni, hogy oké, ebben a helyzetben mi volt a legrosszabb, amit önmagáról gondolt? És akkor azt mondja, hogy hát az jutott eszembe, hogy én ez lúzer vagyok. Nekem ez nem fog menni. Jó, akkor most nézze meg azt, hogy ahogy elhangzik belül ez a lúzer vagyok, ez kinek a hangján szól? És akkor nagyon könnyen rá lehet ismerni, hogy kinek a hangján szól. Akkor nagyon szépen lehet dolgozni, hogy ez egy belsővé tett én rész, aminek nyilván az a szerepe, hogy megvédje őt bizonyos rossz élményektől, hogy kudarcos legyen, de közben meg eltávolítja egy csomó lehetőségtől.
A mese hogy tud ezen segíteni? A mese megértése, a mesével való utazás.
Például, hogyha én átokmesékről van szó, akkor az első fontos tanítása az, hogy ki kell mondani, rá kell jönni, hogy van átok. Tehát valami kimondódott valamikor valahogy, és ennek van hatása. És a másik fontos lépés az, hogy ezért az átokért, a feloldásáért el kell indulni. Most azért mondom ilyen felszólító módban, mert a mese ezt csinálja. Ha megvan az átok, rájövünk, hogy ez mi, akkor a mesehőse elindul, hogy ezt föloldja. Nem maradhat úgy, nem maradhatnak az elátkozott varjak, csókák, hattyúk, kígyók, békák és egerek állatformában. Vissza kell őket varázsolni, meg kell törni az átkot, a varázslatot fel kell szabadítani, mert így lesz teljes.
És hogy ne adjuk tovább.
Hát mindez a munka szerintem arról szól, hogy ne adjuk tovább. Tehát, hogyha már felismerjük és elindulunk érte, és majd mindjárt mondom, hogy mit jelent elindulni érte, mert ez még mindig ilyen mesei, hogy elindulunk érte, a megváltásért, akkor ez már szerintem arról is szól, hogy ezt nem akarjuk továbbadni. És megint nagyon szimbolikusan dolgozik a mese, azt mondja, hogy ezek az elátkozott érészek nagyon sokszor nagyon messzire vannak száműzve. Egy erdőbe, egy veres toronyba. Tehát nem itt a hétköznapi világunkban találkozunk velük, hanem valami elzárt, titokzatos másik helyen bennünk.
Magyarul nem foglalkozunk velük.
Magyarul nem.
De együtt élünk, használjuk.
De együtt élünk, néha-néha berepülnek különben ezek. Néha-néha mondjuk farkasként aktivizálódunk és vagyunk jelen valamiben, széttépünk valamit, amit különben nem is akarunk, mert néha ezek veszélyesek tudnak lenni, ezek az elátkozott részek. Ezt is elmondja a mese. És amikor a megváltó én rész elindul megváltani őket, akkor egyrészt segítőik vannak, másrészt nem mindig ugrik oda, hogy itt vagyok, én megváltalak benneteket, hanem elrejtőzik, figyel, megnéző, melyikkel lehet kapcsolódni. A 3, 6, 7 elátkozott testvér közül az egyik nem fogja őt bántani, de a másik pár meg lehet, hogy fogja. Oda kell menni, meg kell nézni, hogy hogy működnek, föl kell vennük velük a kapcsolatot, és meg kell tőlük kérdezni, most a mesének a rendjét mondom, forgatókönyvét, hogy és mondjátok meg, én a testvéretek vagyok, vér a véretekből, együtt vagyunk, mi kapcsolódunk, hogy lehet benneteket megváltani, mi az útja, módja. Van, amikor ezt tudják mondani, mert van rá tudásuk és ismeretük, és hogy mit szokott ilyenkor történni. Nagyon izgalmas, például némaságban kell lenni annyi ideig, ahányan ők vannak. Mindig azt szoktam mondani, hogy ki kell bírni. Nem beszél a megváltó testvér, az átok szóval született, haragból, indulatból, meggondolatlanságból, és akkor most itt van egy próba, hogy hogy tudod szabályozni ezt, hogy tudsz visszahúzódni, hogy tudsz nem beszélni. Tehát egy kicsit olyan, mintha edzeni az épp én rész önmagát. Hogy tudom szabályozni ezeket az érzéseket? Hogy tudok jelen lenni, veletek lenni, de úgy, hogy közben nem sül ki mindenféle érzés, nem jön ki a számon.
Önkontroll, érzelem, szabályozás, önismeret.
Önismeret.
Kiknek való a meseterápia? Van-e olyan személyiség típus, akiknek való, akik könnyebben
kezelik?
Szerintem
azoknak, akik szívesen dolgoznak szimbolikus képekkel. Nem mindenki dolgozik szívesen szimbólumokkal. Vannak a sokkal racionálisabb emberek, akiknek az úgynevezett kognitív módszerek sokkal jobbak. Tehát a tudat közelébb, kézzelfogható, jól leírható feladatok. Az ilyen típusú embereknek nem a mesével kezdeném.
Honnan lehet megállapítani, hogy kinek melyik út lesz a jó, az alkalmas?
Szerintem már egy első interjú során látszik, hogy ki hogyan gondolkodik, vagy mennyire van benne az életében egyáltalán bármilyen szimbolikus tevékenység, művészet, zene, akármi, hogyan beszél magáról, hogyan beszél az emberekről. Szóval hogy látszik, hogy mennyire racionális, vagy mennyire egyáltalán engedi magához közel az érzelmeket.
Azt hihetnénk, hogy az előző témakörhöz képest ez egy kevésbé fájdalmas, kevésbé súlyos, nagy hatást gyakorló terület, az átok, a hiányhoz képest. De gondolom, ez nincs így.
Nincs. Mind a három téma nagyon-nagyon nehéz téma, és nehéz vele dolgozni.
Az átok nehézsége miben rejlik?
Abban, hogy ezeket a magunkról alkotott és beépített gondolatokat, különösen, ha gyerekkorba építettük be, nagyon nehéz elengedni. Felszabadítani azokat az én részeket, amik ezek miatt le vannak tiltva. Félelmetes, olyan, mintha egy új területre kellene lépni. És ehhez is idő kell, és türelem, és valaki, na itt viszont azt mondom, hogy kell valaki, aki meg tudja tartani azokat az érzelmeket, amik ilyenkor felszínre kerülnek, kibukkannak, feltörnek.
Mit jelent ez a megtartás?
Hogy együtt vagyok vele, és kibírom. Mert nagyon sokszor akkor keletkeznek gátlások egy családban is, ha a szülő nem tudja, nem bírja tartalmazni azt, amit a gyerek produkál. Érzelmileg nem bírja el, mint ahogy mondtad, hogy a nagymama kimegy, amikor arról a témáról van szó. A szülő is ki tud menni, még hogyha valójában nem is megy ki az ajtón, de egyszerűen elterelődik a figyelme, vagy eltereli a szót, vagy lekeveri az egészet. Tehát ha lekeverik, akkor nem fog gyógyulni. Tehát akkor nem fog tudni megnyilvánulni. És ez az, ami a terápiában nem kell, hogy megtörténjen, hogy lekeverjék.
A harmadik pedig az árulás.
Megint hívom a meséket. Ezek a történetek arról szólnak, amikor egy apa valamit nem tud, nem képes, eltéved, elszegényedik, elhagy. Tehát valami probléma keletkezik, amire annak a szülőnek, annak az apának, most éppen apákról van szó, mesei apáknak nincs erőforrásuk, nem tudnak megoldást kapni. És azért, hogy ebből a megrekedt élethelyzetből kilépjenek, ezért alkut kötnek. Látszólag nagyon kedvező alkut. Látszólag sok mindent kapnak a semmiért. Azt mondja egy furcsa, szürke, kabátos ember, hogy én visszaadom neked a gazdagságodat, hogyha odaadod nekem azt, aki ott a hátsó udvarodban áll. Kivezetlek az erdőből. Hogyha odaadod nekem azt, akiről még nem tudsz. De a legdrágább neked.
Hát ez eladja a lelkét az ördögnek.
Pontosan, ezek én ördögmeséknek hívom. Tehát szülő köt egy alkut az ördöggel, aki lehet egy szürke szakálló ember, lehet a tónak a tündére. És a szülő azt mondja, hogy hát ez megéri, hát igazából semmit nem kell azért adnom. Mert hát mi az, amiről én nem tudok? Mi az azért legdrágábban? Hát éppen most egy kismacska születik, vigye a kismacskát. És kiderül, hogy hát kit kell neki odaadnia? A gyermekét, a jövőjét. Tehát alkut köt, és az árat nem ő fogja megfizetni, hanem majd a gyermeke. És azt gondolom, ez egy nagyon aktuális dolog, hogy alkut kötnek a gazdagságért, a helyért, és az árat nem ő fogja megfizetni ezek szerint, a történetek szerint, hanem majd a gyermekeik. És meg fogják fizetni. És az ördög, most mesei szimbolikus nyelven beszélek, az ördög el fog jönni, és követeli a jussát.
Hát és sokszor nem is a gazdagságért kötik meg ezt a kompromisszumot, hanem pusztán az életben maradásért, vagy a látszólagos előnyökért, a pillanatnyi helyzetért. Egyik sem felmentő körülmény. Tehát a könnyebb utat választjuk magyarul.
A rövid távú stratégiák előnye a hosszabb távúval szemben. És persze van olyan, hogy rövid távon kell dönteni, és az vezet célhoz, de hogy nagyon sokszor döntünk úgy indulatból, felindultságból, vagy egyszerűen felelőtlenségből, hogy most legyen jó, aztán majd lesz, ahogy lesz. És hát ez az, ami az árulás témakörében itt pszichológiailag is nagyon fontos.
Önmagunkat áruljuk el?
Önmagunkat is el tudjuk árulni, és el tudjuk árulni azokat is, akik számunkra fontosak. Mindannyiunknak vannak olyan gyenge pontjai, úgynevezett krízispontjai, ahol csőbe húzható, ahol nem látja át a következményeket, hanem csak nagyon-nagyon gyorsan szabadulni akar a helyzetből. És ezek a krízispontok vagy gyengeségeink is kapcsolatban vannak az őseink meg nem oldott problémáival, mert ott vagyunk gyengék. Például, hogyha valakinek az ősei történetében volt olyan, hogy sokat kellett éhezni, akkor az evés rendkívül fontosságúvá válik, tulajdonképpen mindent felül tud írni, hogy a hűtőszekrény tele legyen, vagy hogy ez a legfontosabb tevékenység lesz a család életében. Mert ott van egy feloldatlan trauma, hogy az mindennél fontosabb. Vagy például egy olyan történetet is ismerek, ahol a nagypapa házat akart venni, de hiperinfláció következett, és reggel elment a zsebében egy ház árával, hogy kifizesse, és mire odaért, hogy megvegye, egy darab gyufásdobozt lehetett érte venni. Ez valós történet, Magyarországon 49-ben volt olyan hiperinfláció, ami a világon sehol. Na most ez a család azt tanulta meg, hogy a pénzzel nagyon kell vigyázni, mert pillanatok alatt eltűnhet, tehát itt van az ő krízispontjuk, hogy a pénzt nem tarthatod a zsebedben, azonnal ingatlanba kell fektetni. És ész nélkül vették az ingatlanokat, senkinek semmi szüksége nem volt rá, de minden pénzt garázsba, meg fészerbe, meg nem tudom, mibe raktak, csak hogy nehogy a zsebbe maradjon. Ez csak egy illusztráció arra, hogy milyen az, amikor valahol van egy krízispontunk, egy nehézségünk, egy gyengeségünk, és nem tudunk racionálisak lenni, hanem abszolút az érzelem visz.
Hogyan érhetjük tettem magunkban ezt? Hogy találhatjuk meg ezt a gyenge pontot? Vagy majd a kudarcaink megmutatják?
Hát megmutatják a kudarcaink is, meg nagyon érdemes arra figyelni, amikor valami úgy hat ránk, hogy pillanatok alatt érzelmi reakciót és cselekvési késztetést vált ki. Aha. Tehát, hogy gyorsan akarunk, azonnal akarunk cselekedni, és nem is értjük, hogy miért. Tehát itt van valami, ami azt mondja, hogy most azonnal csináld.
Nagyon gyenge válasz erre az, hogy állj meg és gondolkodj, mert hisz épp az nem megy, hanem...
Sorozatban megcsináljuk néhányszor, és akkor meg kell, hogy álljunk gondolkodni rajta, hogy mi van, miért veszek én minden szombaton 3 nadrágot. És ez egy szélsőséges példa, hogy mi történik velem, miért költök én annyi pénzt erre, vagy arra, vagy amarra, vagy miért van az, hogy én felülök minden telefonos csalónak. Ezeket a kérdéseket, hogy miért csinálom én ezt?
A szenvedélyeink, a kényszereink mögött is ez
így
van?
Így van, nagyon gyakran ez van.
Hát amit a legnehezebb letenni, mint
így
tudjuk.
Így van, pontosan. Tehát a kényszerek mögött és alatt is van valami csomag, ami tele van fájdalmas érzelmekkel, mindig idejük adunk vissza, hogy van valami, ami feldolgozatlan, és ezt fedni kell. Ezt úgy mondjuk pszichológiai nyelven, hogy diszociálni, távolítani kell magunktól, és helyette csinálni kell valamit, ami eltereli a figyelmet.
Az erkölcsi, etikai hiányosságaink vagy problémáink is ide tartoznak?
Tehát akár ezek is.
Amikor ezek is. A hatalomért, a sikerért, a pénzért bármire képesek vagyunk.
Igen, így van, felülírja.
És megindokoljuk, mert hogyha intellektuálisan elég erősek vagyunk, még jó indokokat is találunk.
Így van.
Abszolút. Csak ennek a következő generáció a mesék alapján fogja majd megfizetni az árát.
Akkor is, ha például a tengeren túli mesék azt mutatják, hogy ne keresd, hogy miből gazdagodott meg bizonyos család, az utódok meg csak fölélik a vagyont, vagy élik a vagyont, és tolzódnak benne, és nem látjuk, hogy nagyon szenvednének? Vagy csak azért nem látjuk, mert nem ismerjük a hétköznapjaikat?
Például nem ismerjük a hétköznapjaikat, és nem tudjuk, hogy ott mi van bennük, és mondtál egy szót, hogy tobzódnak. Uh-huh. Ez nekem nagyon árulkodom volt, mert nem azt mondtad, hogy teremtenek, és élnek, és boldogan élnek, hanem valami fedése van, valami problémának, nehézségnek, hiánynak.
Valami szélsőség.
Valami szélsőség, így van. Visszatérve erre a történetre, itt nagyon-nagyon kemény az út, mert hogy tényleg a gyerek fogja megfizetni. Egyszerűen szembe kell nézni az ördöggel. Azzal, akinek a szülő adta el az ő saját jövőjét. Tehát oda kell állni. Különböző megküzdések vannak azzal, hogy mit lehet tenni, hogy ne maradj ebben a birodalomban, ne tedd ugyanazt, mint a szülő.
Le kell mondani egy csomó kényelemről. Most csak eszembe jutott a klímaválság kapcsán, hogy mennyire tele szemeteltük a világunkat, amit nem mi fogunk tudni eltakarítani, vagy nem is tudom, hogy mi lesz vele. Itt hagytuk a következő generációnak.
Hát pedig, mint tudjuk, egyetlen kormány sem az a kampányol, hogy majd ő szűkebbre húzza a nadrágszíjat, és majd vissza kell venni a kényelmünkből, mert az nem fog választást nyerni a világ egyetlen pontján sem, nagy valószínűséggel.
Igen.
Igen. És ez is egy árulás tulajdonképpen ilyen mesei térben. Nagyon izgalmas azzal találkozni, amikor a fiatal felnőtt gyermekeink konkrétan, igen, ez egy saját élmény is, hogy a fiatal felnőtt fiam mind generációra mondja, hogy hát ti mit tettetek? Miket tettetek, amit mi megkaptunk, és nekünk kell valamit vele kezdeni.
És igen. Ez egy nagyon komoly szorongás a mai fiatalok körében, hogy mi lesz az ő földjükkel. Meg a fogyasztás. Fogyaszt minél többet, élj minél nagyobb lábon, legyél minél gazdagabb. Fogyaszt.
Ez ugyanaz, ami az evészavar. Valami belül azt mondja, hogy egyél még. Tehát töltsd meg azt az ürességet, ami ott lelkileg benned van.
Ez azt is jelenti, hogy a nehezebb utat kell választanunk, a lemondás útját, bár nem tudom, hogy ez a nehezebb út-e.
Azt nem tudom, hogy a lemondás útja-e ez, inkább az átgondolás, meggondolás, lelassítás, kapcsolódás útját kéne választanunk, hogy igazából például mire van szükségünk. Itt behoztuk az ételt vagy a függőségeket, hogy ezt miért használjuk, miért kell, tényleg szükségünk van rá, vagy valamit el akarunk vele nyomni, vagy valamit ki akarunk vele váltani. Tehát igazából megint hova jutunk? Az önismerethez, ahhoz, hogy önmagunkhoz kapcsolódjunk.
Amikor a Covid tombolt, és nem utaztak az emberek, akkor nagyon sok olyan vallomást lehetett hallani, olvasni, hogy végre egy kicsit megrázza magát a föld, minden lenyugszik, és nagyon reméljük, hogy nem térünk vissza ugyanoda. Hát nem ugyanoda tértünk vissza, ma sokkal nagyobb a turizmus a frekventált helyeken, mint azt megelőzően. Tehát, minthogyha még nagyobbat akarna harapni az ember, csak emiatt az egy-két év miatt, ami egy kis visszavonulásra késztette.
Ez a nekem jár mentalitás, meg hogy most kell, amíg élünk, most kell ezeket, mindet megcsinálni. Azért ebben van egy nagy adag mesterséges gerjesztésre a szükségleteknek.
Na jó, hát és akkor ezzel mit lehet kezdeni, hogyha most ezt valaki ránéz erre a helyzetre, ami így kialakult, ami rávár, amit megörökölt, például mai fiatalként, ezen hogy tud segíteni egy terápiás folyamat?
Kicsibe tudunk segíteni, megint csak azt tudom mondani, hogy ha csak egyetlen emberben kialakul az az érzés, hogy valójában mire van szükségem, mitől érzem jól magam, hát ezek általában a kapcsolatok, akár a magamhoz, akár a másokhoz való kapcsolódás, nem pedig a tárgyak, nem pedig a topzódás valamiben, és ez elindul lépésről lépésre, ő már ezt adja tovább a gyerekének, akkor lassan elindulhat a változás. Persze nagy kérdés, hogy van-e ennyi időnk, hogy ez a lassú változás begyűrűzzön, és nyilván nem csak terápia mentén lehet gyógyulni és változni, de hogy nagyon nagy szükség lenne erre a szemléletre.
Mitől függ az, hogy ki hogyan viszonyul egy traumához, egy helyzethez, amit megörököl, amit kap, vagy ami vele az ő életében történik? Tehát van, aki sokkal könnyebben megküzd, van, aki sokkal mélyebbre zárja.
Ezt a szót még nem ejtettük ki ma, hogy reziliencia. Tehát most ezt így hívjuk a pszichológiában, hogy a reziliencia mértékétől, a rugalmas alkalmazkodás mértékétől függ, hogy ki hogyan viszonyul egy őt ért nehéz eseményhez. A reziliencia meg három faktorból áll, nagyon röviden elmondom. Az egyik a személyes változók, a genetika, amit hoztál, az epigenetikus hatások, a saját személyiséged, milyen az önszabályozási képességed, milyenek a kognitív képességeid, a hit, a transzcendenssel való kapcsolat szintén ide tartozik, tehát ezek erősítik a rezilienciát. A másik faktorcsoport a családod. Milyen támogatást kaptál gyerekkorodtól? Kapsz-e most támogatást? Kikre számíthatsz? És a harmadik faktor a tágabb környezet, kezdve az óvodától, az iskolán át, a jó pedagógusokig, mentorokig, edzőkig, a munkatársaidig, hát attól függően hány éves vagy, és maga a társadalom, amiben élsz, mennyire támogat téged?
Hát ez önmagában olyan nagy csomag, mi az, amit mi tenni tudunk magunk érdekében, hiszen mindenre nem lehet ráhatásunk, minden fölött nincs kontrollunk.
Én azt tapasztaltam, hogy nagyon sokat javít az életminőségen az, hogyha valaki tudatosan ránéz arra, hogy mennyire képes az érzelmeit szabályozni, mennyire tud kapcsolatban lenni a saját érzelmeivel, mennyire tud rálátni arra, hogy hogyan viselkedik, tehát megint csak az önismeretről beszélünk, és ezen belül is arról a képességről, hogy képes vagyok-e megnyugtatni magam. És ez a mai világban rendkívül fontos, mert bombázva vagyunk ingerekkel. Az, hogy az idegrendszeredet tudod-e olyan állapotba hozni, hogy lelassulsz, és megnyugszol, ugyanis ilyenkor az történik, hogy a frontális lebeny, az okos agyad elkezd működni, és együttműködni az érzelmeiddel. És létrejöhet egy olyan állapot, amikor a körülményeidhez képest legjobb megoldások jutnak eszedbe. Tehát én ezzel kezdeném, hogy tanuljunk meg megnyugodni. Milyen furcsa, hogy ezt tanítani kell újra az embereknek.
Vannak ehhez mesék? Erről tudott mondani valamit a rég múltban élt ember? Hogyan nyugtassuk meg magunkat?
Maga a történet tud egy ilyen megnyugvást hozni. A történet hallgatás. Nem mindegy persze, hogy milyen történeté, de szerintem a mesék ezt tudják adni. A lelassulást, a kapcsolódást, az érzelmekkel való együttlétet, együttélést, és azt, hogy a történetet követve eljutunk valami rendeződésbe. Tehát a történet igenis tud egy ilyen hatást adni, ilyen megélést és ilyen segítséget.
Köszönöm szépen. Nem állítom, hogy könnyű volt mindig hallgatni ezt az elmúlt 2 órát, a mai adást meg az előzőt. Készítőként, kérdezőként is nagyon hullámzó élményeket éltem meg, és nagyon sok ingert, nagyon sok információt, amit nem is könnyű hirtelen befogadni és rendszerbe rakni. De gondolom mindenkire az hat a legjobban, ami a legközelebb áll hozzá, ami az ő legérzékenyebb pontja. Talán nem érdemes ezeket elengedni a jövőben. Köszönöm szépen hallgatóinknak a figyelmet, Vaskor Grétának és Magyarorsi Révész Zsuzsannának pedig a beszélgetést. A hangmesterek ezúttal is Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám voltak, Sugár Ágnest hallották, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.